prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében Kalapos Csabát, az SPB Befektetési ZRT Private Banking igazgatóját kérdezem arról, hogy miként lehet védekezni, pontosabban befektetni a mostani 5%-ot meghaladó inflációs környezetben. A második részben Deák Dáviddal, az Equilor Befektetési ZRT üzletkötőjével az amerikai tőzsdéről beszélgetünk. Abból az alkalomból, hogy a tengeren túlon ma megkezdődött a gyors jelentési szezon. Vajon megismétlődhet a tavalyi hatalmas rally, vagy jóval szerényebb növekedés várható az amerikai részvénypiacon? Tehát a telefonvonalba köszöntöm első vendégünket, Kalapos Csabát, az SPB Befektetési ZRT Private Banking igazgatóját. Szervusz Csaba!
Szervusz Pali, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat!
Induljunk ki abból, hogy Magyarországon még nem a részvényekbe való befektetés a meghatározó. Azaz, a befektetők vagy megtakarítók döntő része óvatosabb, kockázatkerülő. Viszont a jelenlegi 5%-ot is meghaladó inflációs környezetben a forgalomban lévő magyar állampapírok nem kínálnak ennél sokkal jobb hozamot. Azaz, reál hozamról alig lehet beszélni. Vagy tévedek?
Egyáltalán nem téved, tehát a mai hazai befektetői környezetben egyértelműen a részvények helyett a kötvények dominálnak. A mi saját ügyfeleink döntő többségének is a tőké egyébként ezen instrumentumokban van. Itt nem a vállalati kötvények, hanem leginkább az állampapírokra kell gondolnod. Itt is ugye a két évvel ezelőtt életre hívott MÁ+ sorozat, ugye a Magyar Állampapír Plusz sorozat jelenti a legnagyobb tőkét bevonzó sorozatot. Ugye amely a jelenlegi 5% fölötti átlagos éves inflációt figyelembe véve sajnos már érdemi reálhozamot nem tud biztosítani a befektetők számára. Ugyanakkor még mindig azt mondom, hogy messze a legjobb választás a MÁ+, sokkal jobb választás, mint bankszámlán vagy otthon tartani a pénzt, mert az ugye egyáltalán nem kamatozik, még a szuperállampapír azért idén és jövőre is azért némi kamatot tud biztosítani a befektetők számára.
Tehát nem vesz, tehát tulajdonképpen ugye ez az állampapír azt jelenti, hogy nem veszít sokat, vagy inkább azt mondom, hogy talán éppen pénz az ablakban, ugye ezt szokták mondani.
Így van. Hát többé-kevésbé megvéd a pénzünk értékét.
Így van.
Ettől ugye 5 éves tartás esetében nagyságrendileg körül, 5% körül, kicsivel 5% alatti hozamot tud biztosítani a befektetők számára.
Folytassuk azért a gondolatsort azzal, hogy amikor az ügyfelekkel konzultáltok, akkor ugye először fölvetődik, hogy forintban vagy devizában történjen a befektetés. Gyorsan hozzáteszem, hogy most ugye igen kedvező az euróforint, tehát ha valaki forintot akar euróra váltani, akkor igen jól jár, ugyanez igaz természetesen a dollár-forint árfolyamra. Tehát az induló helyzet ebből a szempontból jó. Tehát hogyha ugye az induló helyzetről beszélünk, akkor mi az alapvető tanács, forintban vagy devizában legyen-e a befektetés?
Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés, és minden hozzánk forduló befektetőnek egy induló kérdés, amivel rögtön velején kell, hogy foglalkozzunk. Ugye mi is természetszerűleg magyarországi befektetőknek a megtakarításaival foglalkozunk, olyan megtakarítások, amik jellemzően forintban képződnek, ezáltal ezek nagy része forint formájában kerül ide hozzánk. Nyilván erre a MÁ+ mellett vannak forintban is jó megoldások. Lehetnek ugye itt a prémium magyar állampapír sorozatok is egy lehetséges befektetési célpontként a szemünk előtt. Ugye pont a mai nap folyamán jelentette be az AKK új sorozatokat, új 3 és 5 éves prémium magyar állampapír sorozatokat dob a piacra, illetve az 5 éves futamidejű papír esetében növelte is a kamat prémiumát az államadásságkezelő központ 1,25%-1,5%-ra. De magunk részéről azt gondolom, hogy sokkal inkább a nem forintban történő befektetéseket preferáljuk. Euró vagy dollár denominációt mi sokkal ígéretesebbnek gondoljuk. Egyrészt a hozamok is valószínűleg versenyképesebbek, mint a forint denomináció esetében, illetve a paletta, a merítési lehetőségek kötvény, vagy részvény oldalon összehasonlítható nagyobbak euró vagy dollár esetében.
Érdekes, amit mondasz, mert ugye logikus lenne, hogy először magyar vállalati kötvényeket ajánlana az SPB ugye a befektetőinek, de ha szétnézünk a magyar vállalati kötvénypiacon, akkor nagyon nehéz olyat találni, amik biztosan verik az állampapírt. Vagy azért úgy, ha nagyon szétnézünk, akkor vannak ilyenek?
Hát alapvetően azért létezik magyar vállalati kötvénypiac, noha korán sem olyan mértékű, mint mondjuk egy dolláros vállalati kötvénypiacról beszélhetünk. Valahogy a hazai tőkepiaci környezetben nem alakult ki ennek komoly hagyománya, hogy a vállalatok a forrásszerzésnek nem igazán ezt a formáját választották, sokkal inkább a bankhitelekben gondolkodtak ezek a közepes vagy nagy hazai vállalatok. Ugyanakkor itt is lehet egy üdítő példát említeni, vagy törekvést arra, hogy egy picit felpesdítsék ezt a hazai vállalati kötvénypiacot. Ugye a Magyar Nemzeti Banknak a növekedési kötvényprogramját, hogy jól emlékszem, ugye 2019-ben hívták életre, amelynek keretében egyébként most már több száz milliárd forint mértékben bocsájtottak ki hazai vállalatok is vállalati kötvényeket, amelyeknek egy része akár már zöld kötvényként is került a piacra.
Ezeket egyébként intézményi befektetők jegyezték le általában, vagy bankok maguk?
Jellemzően intézményi befektetők, azon belül is egyébként a Nemzeti Bank egy nagyon nagy részét lejegyezte a kibocsátáskor. Ennek köszönhetően még azt látjuk jelen pillanatban, hogy bármennyire is vannak ígéretes sztorik, jó lehetőségek ezen hazai vállalati kötvények esetében, nem alakult ki még ezeknek igazából likvid másodpiaca, ahol egyébként természetszerűleg a hozzánk hasonló befektetési szolgáltatók tudjanak ezzel kereskedni.
Jó, hát akkor ezek után ugye a külföldi vállalati kötvényeket nézzük meg, ugye ami az SPB befektetési stratégiájának is legfontosabb eleme, és azt gondolom, hogy ugye ez az, ami viszonylag kevés kockázatot, és talán azért főleg devizában egy komolyabb hozamot is jelent. Nézzük meg akkor a palettát, mi az, amit kínálni lehet először, euróban vagy dollárban?
Mind a két devizanem esetében vannak jó lehetőségek az SPB fókuszában, és hát ugye említetted, hogy jobb hozamot lehet elérni nem forintos denominációnál. Természetszerűleg a forintnak a leértékelődése, az a fajta az elmúlt években tapasztalható csúszó 10-15 forintos éves leértékelődés, ami a forint euróval vagy dollárral szembeni árfolyamát jellemezte, a hozamot is tudja tovább növelni, tehát nem csak a kötvények kamatfizetéséből és esetleges árfolyam emelkedéséből tudnak ezen ügyfelek profitálni, hanem a forintban nézve, értelemszerűen a forint leértékelődése egy többlethozamot tud biztosítani nekik. És visszatérve, hogy milyen lehetőségek vannak euróban, mi úgy gondoljuk, hogy itt a 2022-es év inflációs számait látva, ugye Magyarországon is a decemberi inflációs adat 7,4% volt, és ez nem csak egy magyar sajátosság, hanem ez nyugodt Európában is azért közel 5%-os mértékű, Amerikában pedig szintén 7%-os decemberi inflációs fogyasztói árnövekedési ütemet lehetett látni. Ez egy általános sajátosság. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben az egyik olyan szektor, amely profitálhat, az a bankszektor lesz. Tehát ugye a hitelkihelyezések, tehát egy az infláció mellett azért valószínűleg a jegybankok előbb-utóbb a szigorítás útjára léphetnek, kamatemeléseken keresztül, vagy a kötvényvásárlási programok leépítésén, vagy az úgynevezett taperingen keresztül szigoríthatnak a jegybankok, és ennek az egyik nyertese az a bankszektor lehet. A hitelkihelyezések növekedésén keresztül, azáltal, hogy a banki bevételek, a marginok növekednek a hitelkihelyezéseken, azáltal ez a bankszektornak kedvező lehet. A másik olyan dolog, ami szintén támogathatja a nyugat-európai, vagy az amerikai bankszektor, ugye az osztalékfizetéseknek az elindulása. 2020-ban a bankfelügyelői hatóságok szinte mindenhol betiltották a bankoknak az egész világon, tulajdonképpen, vagy főleg a nyugat-európai, amerikai piacok esetében az osztalékfizetéseket.
Hát ugye a Magyar Nemzeti Bank hasonlót tett.
Ez így van, és ez nyilván az OTP osztalékfizetésében is meglátszódott, hogy ugye 2019-es év után, illetve a 2020-as év eredményei után az OTP sem fizethetett osztalékot, tehát ez sem egy magyar sajátosság, hanem ez tényleg nagyon sok helyen megvolt. De Valójában ez egy alaptalan félelem volt a szabályozó hatóságok részéről, hogy hát a bankok 2008-hoz hasonló válsághelyzettel találják magukat szembe, sokkal jobb tőkehelyzetben, jobb bőrben érte a bankokat ez a pandémia, illetve az első hulláma. És látszik az, hogy a bankok elképesztően jó eredményeket generáltak 2020-ban, 2021-ben, és most már úgy néz ki, hogy előbb-utóbb újra fognak indulni a komolyabb banki osztalékot, kamatfizetések, amelyek természetszerűleg ezeket az eszközöket hagyták fölfelé, ezeknek az árfolyamára pozitív hatással lehetnek. Tehát magunk részéről egyébként az európai vagy amerikai bankokban gondolkodnánk, itt akár a kereskedelmi bankokat meg lehet említeni, vagy akár a vállalatfelvásárlásokon keresztül, hogy a 2021-es év második felében már látszik az, hogy a vállalatfelvásárlási piac, hogy az M&A piac felpörgött, és ennek a tendenciának a folytatódására számítunk, ez akár a tanácsadó bankok, tehát mint a JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley-nek is kedvező eredményeket okozhat.
Amikor egy ilyen vállalati kötvényt kínál az SPB, akkor milyen szempontokat elemez? Árfolyam, hozam, kockázat, vagy ennek keveréke?
Hát ezek azok az alapvető fontosságú tényezők, amelyeket megvizsgálunk. Értelemszerűen megnézzük azt egy kötvény vizsgálatakor, hogy az a hasonló hitelminősítésű, hasonló besorolású, futamidejű, vagy a kielégítés rangsorban elfoglalt pozíció alapján a hasonló kötvényekhez képest tud-e többlethozamot biztosítani. Milyen kockázatot tudunk mellé rendelni, és itt nem feltétlenül a hitelminősítésnek a kockázati besorolását, vagy hitelképességi vizsgálatát veszük alapul, hanem ennél egy kicsit igyekszünk mi szélesebb spektrumot megvizsgálni. Egy úgynevezett SPB scoringon keresztül igyekszünk mi minden egyes értékpapír kibocsátóját megvizsgálni, legyen az egyedi részvény vagy kötvény kibocsátó. Ez a hitelképességhez képest még három másik területe, a kibocsátó dinamikáját, általános állapotát, illetve a méretét és hitelképességét, stabilitását vizsgálja meg.
Ilyenkor, bocsánat, hogy közbevágok, csak 3A-s minősítésű kibocsátókról van szó, vagy ez nem mindig fontos, vagy nem?
Teljesen a hitelminősítésektől. Ugye nagyon-nagyon sokan nem tudják, hogy nagyon sok, tehát maga a hitelminősítés az jellemzően csak a hitelviszony megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódik, amelyet sok esetben nem vásárolnak meg a kötvényt kibocsátó intézmények, mert nincs szükségük arra, hogy minősítéssel lássák el a saját kötvényüket. Tehát maga a hitelminősítés az nem feltétlenül ad megfelelő iránymutatást egy befektetőnek arra vonatkozóan, hogy megvásároljon egy kötvényt vagy sem. Mi ennél igyekszünk egy picit jobban megvizsgálni egy-egy kibocsátónak a pénzügyi hátterét, dinamikáját, illetve egyéb mutatóit. Gyakorlatilag kvantitatív, a Bloombergen rendelkezésre álló adatok alapján igyekszünk mi egy kötvénykibocsátó vállalatot elemezni, és ilyen esetben nem csak magát a kötvénykibocsátó vállalatot vesszük górcsőre, hanem természetszerűen az ő szektortársait, és igyekszünk egy szélesebb listát létrehozni, és abból javaslatokat, tényleges célpontokat generálni a privát bankároknak, illetve az ügyfelek számára is.
Na most konkrétizáljuk, hogy körülbelül milyen hozamot lehet elérni mondjuk a bankok által kibocsátott kötvényeknél?
Igen, itt ugye vannak olyan sorozatok, amelyeket még a korábbi szabályozói rezsim alapján bocsájtottak ki egy jelenlegitől teljesen eltérő piaci helyzetben. Ezáltal jóval magasabb hozamszinteket is tudnak kínálni. Ezek döntően azért intézményi sorozatok, tehát ehhez azért a privátbanki ügyfelek többsége nem nagyon tudott korábban hozzáférni. Az utóbbi néhány évben azért most már egy jelentékenyebb mennyiség került közkészhányadó privátbanki ügyfelek számlájára is. Valahol nagyságrendileg még a hozamok az elmúlt években a hozamcsökkenés ellenére azt mondom, hogy valahol egy ilyen 5-8% közötti évesített hozamot euró alapon ezekkel a kötvényekkel el lehetett érni. Természetszerűen itt is nagyon nagy volt a szórás, nem volt mindegy, hogy ilyen kibocsátó na, milyen kötvénysorozatát vette meg az ember.
Ja. Na most számít egyébként, hogy a futamidő határozat vagy határozatlan?
Jellemzően igen, igen, igen. Ami nem nagyon számított most a bankok esetében, vagy talán kevésbé vették figyelembe a befektetők, azok leginkább a kielégítési rangsorban elfoglalt pozíció. Tehát uh-huh. egy szenior kötvényről, vagy egy alárendelt kötvényről volt szó, az talán kevésbé volt lényeges az utóbbi években. A futamidő az egyértelműen lényeges volt.
Na most ha euróról, illetve bankkötvényekről beszélünk, de egy kicsit térjünk át talán a dollárkötvényekre, bár lehet, hogy Európában is lehet dollárkötvényt ajánlani a befektetőknek az amerikai piacról. Melyek azok a kötvények, vagy melyek azok a szektorok, illetve szektorokban történő kibocsátások, amelyeket például az SPB ajánl az ügyfelein?
Igen, alapvetően egyébként a dolláros denomináció esetében is a banki kötvények ott vannak a palettánkon. Egy konkrét példát megemlítettek, akkor az amerikai Citigroupnak van egy örök járadék lejáratú, de 2025-től nagy valószínűséggel visszahívásra kerülő kötvénye, 5,95%-os kamatfizetés mellett, amellyel szintén foglalkozunk. Ugyanakkor a bankszektor mellett dollár alapon azért az energiaszektor is egyértelműen a fókuszunkban van, és igyekszünk jó célpontokat találni. Tehát a pénzügyi szféra mellett az energetika, az energiaszektor az a másik olyan ágazat, amely jelentősebb kötvénykibocsátást valósított meg az elmúlt évtizedekben, ugye a forrásszerzésnek ezen formáját ugye nagyban választották ezek a vállalatok is. Például egy norvég olajkitermelő vállalat, egy DNO névre hallgató olajkitermelő vállalatnak egy kötvényét kezdtük el követni. Ez egy 2026-ban lejáró nagyságrendileg 8% körüli névleges kuponú kötvény. Ez a kötvény még a mai árfolyama mellett is körülbelül 6%-os évesített lejáratig számított hozamot tud biztosítani a befektetők számára.
Na most még egy gondolat van, amit azért itt föl kell vetni. Ugye van a kötvényeknek a hozamuk, a kuponjuk, de van az árfolyamuk. Mi a helyzet az árfolyamokkal abban az esetben, hogyha a bankok, illetve hát most az amerikai Fed, vagy az Európai Központi Bank emeli a kamatot, akkor mi lesz ezeknek a kötvényeknek az árfolyamával? Tudnélik, ugye talán el kell mondani, hogy azért az árfolyamnak az esése, ugye az sok esetben ugyancsak érzékenyen érintheti a befektetőket. Hát nem csak kuponjuk van, hanem árfolyamuk is van ugye a kötvényeknek.
Valóban ez egy teljesen jogos kérdésként merülhet fel a részedről. Ugye a tankönyv alapján azt lehet mondani, hogy egy kamatemelés mellett, vagy kamatemeléssel járó hozamemelkedés be kell, hogy épüljön
az árfolyamban.
Másodpiaci árfolyamába. Hogyha egy kötvénynek esik az árfolyam, akkor értelemszerűen az általa biztosított, évesített hozam emelkedését kellene, hogy lássuk. Nem mindig ennyire egyértelmű ez a képlet, és nem feltétlenül kell minden esetben a hozamemelkedés miatt a kötvények árfolyamesésére számítani. Mi a magunk részéről inkább úgy fogunk védekezni ez ellen, hogy igyekszünk a kötvények vagy a kötvényportfóliónak a hátralévő futamidejét rövidíteni. Tehát nagy valószínűséggel a jövőben sokkal kevésbé fognak dominálni a kötvények között az örök járadék lejáratú kötvények, igyekszünk inkább a fix lejáratú, vagy azon belül is mondjuk az elkövetkező 3-5 éves időszakban lejáró kötvényeket beemelni minél nagyobb arányban a portfólióba, vagy olyan esetlegesen egyedi vállalati sztorikat megkeresni, amelyek az egyedi sztori, az egyedi lehetőségek miatt ütésállóbbak lehetnek mondjuk egy piaci visszaesés, vagy egy hozamemelkedés időszakában is.
Köszönöm szépen Kalapos Csabának, az SPB befektetési ZRT Private Banking igazgatójának az interjút, viszonthallásra.
Nagyon szépen köszönöm én is az interjút, viszonthallásra.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.